Nos, nézzük akkor Vekerle Sándor életét, munkásságát, róla egyébként nekem, mert ugye ő pénzügyminiszter is volt, és miniszterelnök is írta el, Szél Kálmán jutott eszembe egyébként, nagyjából azt hiszem, ők ott ilyen, néha ilyen váltásban, hanem is közvetlenül, de ott egy időben dolgoztak és regnáltak, de majd mindjárt tisztázzuk ezt a képet Katona Csaba történés segítségével. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és valóban nem csak háromszoros miniszterelnök volt idézőjelvetéve a Csakot Vekerle Sándor, hanem kiváló pénzügyi szakember is. Ettől még nem volna egyenes, ebből nem következne egyenesen, hogy pénzügyminiszter is lett, de az is lett. Úgyhogy valóban egy roppant érdekes életút van mögötte. És ugye a halála évfordulóján emlékezünk meg róla, hiszen halála születése. 1848. november 14-én 175 éve született, ugye a Forradalom és Szabadságharc tévében. Ebből viszont az is következik, hogy ahhoz a nemzedékhez tartozik, amelyiknek a felnőttségre való eszmélése, az ifjúkora, a tizenéveinek a vége, az már ugye a monarchia időszakára esik, 1867-től ugye a rendi államot fölváltja a polgári állam, ami lehetővé teszi azoknak az embereknek a felemelkedését immáron rendi korlátok nélkül, akik a saját tehetségük, vállalkozókedvük, befektetőkedvük, tudásuk révén szeretnének előrejutni a társadalmi ranglétrán, és hát Vekerle Sándor tipikusan ilyen self-made man. Mert ha megnézzük az ő hátterét, akkor a következőt fogjuk látni, hogy édesanyja magyar, édesapja sváb, innen a duplavés Vekerle név, Móron látta meg a napvilágot Fejér megyében. Édesanyja egyébként nemesi családból származott. A Vekerle család pedig Württembergből, tehát Svábföldről, és még a nagyapa Vekerle József telepedett le a gróf Lambergek móri birtokán. Más kérdés, hogy aztán ők is kaptak második Józseftől egy nemesi címet. Tehát egy ilyen eléggé kombinált családi háttér van mögötte. Van egy magyar nemesi hagyomány édesanyai ágról, van egy sváb tisztviselői hagyomány, ugye a apai ágról, de ott is van egy magyar nemesség. És hát alapvetően, amit ő eltanul az édesapjától, aki gazdatisztként szolgált, jószágigazgató volt konkrétan a Lambergeknél, az a szakszerű, takarékos és célracionális gazdálkodás. Ezt otthonról hozta. És az nem haszontalan dolog, ha az ember ezt pénzügyminiszterként is érvényesíteni tudja, ezt lássuk be. Ugye? Ezt akárhogy is nézzük. És azt lehet tudni, hogy valószínűleg az idősebb Vekerlétől megtanult mást is, és rendkívüli módon szeretett gazdálkodni, dacára, hogy lett belőle egy komoly fővárosi értelmiségi. Az idősebb Vekerléről, az apjáról ugyanis azt lehet tudni, hogy egyebek mellett kiváló bort termelt, tehát például igen jelesnek tartották 1856-ban a gazdasági lapok tudósítása szerint a fehérborát, a móri fehérborát. Hogy 1000 jó volt-e, vagy nem 1000 jó volt, ezt nem tudjuk megítélni. Viszont a fiú túl akart lendülni az édesapja társadalmi státuszán, és ez meg volt a családi háttere. Tanult, nevezetesen a móri kapucinusok iskolájában, majd pedig Székesfehérvárra, a megyeszékhelyre került, ugye a koronázó városba, és hát itt a Ciszterci Szent István gimnáziumnak lett a tanulója. Na erről a gimnáziumról annyit, hogy mondok néhány olyan embert, aki ide járt, például Reguli Antal nyelvész, Simor János esztergomi érsek, Vajda János költő, Vörös Marti Mihály költő, vagy Semmelweis Ignác az anyák megmentője. Mondjuk úgy, hogy ez egy elég jó iskola, ugye?
Azt hiszem.
Szerintem így nem vitatható. És kiváló érettségit tett, majd pedig a jogi kart végezte el, itt szerzett doktori oklevelet, részt vett pár kisebb tanulmányúton, Észak-Itáliában és Svájcban, és 1870-től fiatalemberként a pénzügyminisztériumban kezdett dolgozni, de a tápláléklánc alján fogalmazóként kezdte a pályáját. És akkor most mérlegeljük, hogy valaki a fogalmazói posztról eljut a miniszterelnökségig.
Igen, ez kemény.
Ugye, ez egy szép történet. Közben habilitált magántanár lesz a Magyar Királyi Tudományegyetemen, megnősül, Molnár Gizellát veszi feleségül, megszületik aztán nem sokkal később a fia, ifjabb Sándor, később egyébként ő is pénzügyminiszter lett a nagyvilággazdasági válság idején. Gondoljunk bele, micsoda öröm lehetett 1928-31 között pénzügyminiszterként regnálni. De ez a fiának a históriája. Ami viszont őt illeti, részt vesz különféle modern polgári törvények megalkotásában, például a dohánytermelés minőségének javítását és a dohányjövedék emelését megszélzó törvényben. Igazgatója lesz az országos kaszinónak, kaki tüntetés Ferenc Józseftől, és 1887-től elindul úgymond a politikai karrierje, mert nagymánya országgyűlési képviselővé választja, egy évvel később pedig már miniszteri államtitkár. És innen nagyon-nagyon gyorsan halad előre, 1889-ben már, ahogy beszéltünk róla, pénzügyminiszter lesz Tisza Kálmán kormányában, majd amikor hosszú regnálás után Tisza Kálmán leköszön, ugye 1875-től 1890-ig volt miniszterelnök, az utódja Szapáry Gyula gondolkodás nélkül megtartja a pénzügyminiszteri pozícióban a Vekerle Sándort. Ez azért egy elég komoly elismerés.
Abszolút.
És ezt a pozíciót be is tölti 1895-ig, azért addig, mert akkor lesz belőle először miniszterelnök, de említsük meg az egyik legfontosabb tevékenységét, 1892-ben pénzügyminiszterként nagyon fontos szerepe van abban, hogy létrejön az aranyalapú korona, mint fizetőeszköz, egyébként a korszak egyik legerősebb valutája, mert ezt megelőzően az ezüstalapú forint volt ugye a fizetőeszköz a monarchián belül, és hát az az igazság, hogy addigra már mind kezdett mindenki átállni az aranyszenderre, a monarchia hátrányba került, és ezt a rendkívül bonyolult összetett gazdasági folyamatot ezt Szekerle Sándor vezényelte le 41 évesen. Semmi más nem tett volna, csak ezt.
Már azt hiszem, igen.
Ugye? És hát ezek után nem olyan meglepő, hogy 1892-ben pedig, mit tesz Isten, még miniszterelnöki is kinevezik őt. Nagyon komoly dolgok fűződnek a nevéhez.
Milyen alkuk, vagy hogyan ment a miniszterelnök választás, hogy melyik párt színében nyilván kellett hozzá
magasabb jóváhagyás? Az ellenzéknek az volt a programja a Monarchia Magyarországán, hogy a monarchiát az hasznos volna felszámolni. Következésképpen a mindenkori kormánypárt, a Deák párt volt az, aminek a színeiben valaki pénzügyminiszter lehetett, vagy pedig aztán miniszterelnök. Úgyhogy egész egyszerűen a 67-es kormánypárt színeibe jutott ő ide. De az az igazság, hogy nem kormánypolitikusnak, nem pártpolitikusnak tekintették őt, hanem szakembernek. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy hányszor lehet hallani a modern magyar történelemben ezt a kifejezést, a szakértő kormány. Igen. Hát az ő esetében ez nem volt kérdés. Tehát abszolút nem az volt a lényeg. Egyébként szabadelvű párt, tehát így hívták a pártot, ugye ez a Tisza Kálmán féle szabadelvű párt, és Tisza Kálmán nevezte ki őt pénzügyminiszterré, ezt ne felejtsük el, tehát innen indul a karrierje. De meg kellene nevét mégse a szabadelvű párthoz, vagy a kormánypárthoz kötik, hanem egész egyszerűen őt Bekerle Sándor volt. Tegyük rögtön hozzá, hogy aztán 1906-tól az Országos Alkotmánypárt színeiben politizált, de nem a pártok jutnak az eszünkbe róla. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog. Viszont, ami fontos, hogy mi az, amit megcsinált például miniszterelnökként, 1894-ben gondoskodott Kossuth Lajos hamvainak hazahozataláról és a budapesti temetéséről, úgyhogy az uralkodó az állami temetést nem engedélyezte. Tehát megvolt benne az a fajta lojalitás Kossuth emléke iránt, meg egyáltalán a magyar történelem iránti tisztelete, hogy ezt keresztül vette, vérte, ennek következtében több magyar város díszpolgárává választja. Majd a miniszterelnöki ciklusa vége felé, hiszen 1894 végénről lemondott, megpróbálta keresztül verni az úgynevezett egyházpolitikai reformokat, ami kötelezővé tette a polgári házasságkötést, az állami anyakönyvezést, a szabad vallásgyakorlatot, a zsidó felekezet egyenjogúsítását. Na mindez együtt azzal jár, hogy végül is sikerül keresztül verni, a mélyen vallásos és egyébként roppant korlátolt Ferenc József viszont annyira megorról rá, hogy gyakorlatilag közé elvesztette a bizalmát a miniszterelnökébe. Gondoljunk bele, végighajtja a kormányprogramot, és emiatt veszti el a bizalmát. És legköszön. Fogja magát, azt mondja, hogy rendben van. És innentől kezdve jön egy rövidebb, pihenő szakasz az ő életébe. Egyrészt megszületik a második fia Géza, másfelől egy bő 10 évig 1895 és 1906 között visszavonul a dánosi birtokára, meg a klopódiai birtokára, és itt szépen gazdálkodik. Nem foglalkozik különösebben az országos politikával. Egy dologban részt vesz a millenniumi rendezvényeknek a megszervezésébe 1896-ba. De úgy egyébként nem feltétlenül arra figyel, hogy mi történik a nagypolitikában. 1906-ban komoly válság van, nem sokkal ezt megelőzően az ellenzék megnyeri a választást, ahogy említettem a programnak a sarkalatos része, hogy a monarchiát ebben a formában ne tartsuk fönn. Mindenki ismeri a történetet, nagyon röviden foglalnám össze, Ferenc József semmibe veszi a választás eredményét, kinevezi Fejérvári Gézát, a hozzálojális Fejérvári Gézát miniszterelnöknek, majd addig-addig győzködi az ellenzéket, amíg az ellenzék úgy dönt, hogy oké, most ők kormányra fognak kerülni, először a monarchia történetébe, de a legyőző kormánypárt programjával. Hát ez csalódást okoz nagyon sok mindenkinek. Ugye érezzük itt a problémákat, és hát nyilvánvaló, hogy nem tartott sokáig ez az állapot. 1906-ban és van itt vasutasztrájk, erősödnek a szozdemek, minden létező baj van az országban, hát akkor Ferenc József gondol egyet, kihez lehet nyúlni? A pragmatikus, higgadt, okos, polgári, nem direkt bepolitizáló Bekerle Sándorhoz. 1906-ban...
Ugyanaz a Ferenc Jóska, aki elhajtotta? Hát 10 évvel korábban?
Természetesen, hát ki más. Igen. Csak tudja, hogy most baj van, és kell egy józan és normális figura. 1906 áprilisában kinevezik miniszterelnöknek, és egyúttal pénzügyminiszternek. Ekkor Temesvár országgyűlési képviselő egyebek mellett, és ő az, aki aztán 1906. október végén megszervezi második Rákóczi Ferenc ünnepélyes újratemetését, amit ugye Isztambulból hazahozzák a hambait, és Kassán eltemetik, hogy a Kassai Dómban mai napig ott nyugszik, és ezzel sikerül egy olyan országos eseményt szervezni, ami a nemzeti minimumot megteremti, mert ennek mindenki örül. Tehát hihetetlen jó ütemérzékkel csinálta meg ezt a dolgot. 1909-ben csinál egy adóreformot, és idézem az adóreformjának a lényegét. az adóreformot nem a kincstár jövedelmének szaporítására kívánjuk felhasználni, hanem az előálló többletjövedelmet a nép legszegényebb rétegeit arántalanul terhelő adóknak a leszállítására, illetve teljes megszüntetésére kívánjuk fordítani. Na, hogy is van ez? Hát gondolkodhat így egy pragmatikus pénzügyminiszter, és gondolkodhat. Azt gondolom, hogy semmi más nem csinált róla, megint csak.
Tot, úgy tűnik, 100 évvel ezelőtt még úgy gondolkodott.
Hozzáteszem, hogy mire ezt az egészet sikerült keresztül verni az 1922, de azért mégiscsak sikerült ugye előrelépnie, és ne felejtsük el a nevéhez fűződő Vekerletelep építését, ugye a 20. század elején. Ugye a mai napig ugye dísze. Kispestnek. 1910-ben aztán fogja magát, és úgy ítéli meg, hogy megfáradt ebben az egészben, és megint visszavonul a politikától, és igazából innentől kezdve tök logikus lenne, hogy a dánosi, ma Dánszent Miklós és Nyáregyházai pusztán levő birtokán csendesen elgazdálkodhat, dohány termeszt, közben megválasztják a Magyar Tudományos Akadémia igazgatójával, a tiszteleti tagjává, és a visszavonulásának van egy olyan oka, ami sajnos elkerülhetetlen és gyógyíthatatlan volt ebben az időszakban, súlyos cukorbetegség kínoszta őt. Viszont 1917-ben, egész augusztusában, 4. Károly, ugye előző évben hunyt el Ferenc József, megint felkéri őt, hogy legyen kormányfő. Hát 17-ben nem jó kormányfőnek lenni Magyarországon. És meddig tartott az ő kormányfősége? 18. október 31-éig, de ez az az időszak, amikor 4. Károly szegény, aki hát nem tehetett arról, hogy az ország a háborúban volt, és a legrosszabbkor került trónra, megpróbálja különféle megkésett engedményekkel egybetartani a széthullóban levő monarchiát, Vekerle ebben igyekszik a segítségére lenni, de ez egy mission impossible. Ezt mindannyian tudják. De Vekerle tisztességére jellemző 18. október 31-éig, tehát egyszerűen fogalmazva az utolsó napig kitartott, és közben még pénzügyminiszter is. Tehát nem az a típus volt, aki, hogyha azt mondták, hogy baj van, segíts Sándor, akkor visszavonult volna. Károlyi Mihály köztársaságában nem vesz részt, ennek ellenére a tanács köztársaság idején internálják és túszként fogva tartják, tehát kumbéláljék a bolsevik diktatúra idején, és 19 után, amikor kiszabadul, akkor igazából már nem hajlandó komolyabban belemenni a politikába, döntően az egészségi állapota miatt, visel egy-két díszítséget, viszont annyira elhatalmasodik rajta a betegsége, hogy 1921. augusztus 26-án Budapesten meghal, az iránta tanúsított tiszteletet jellemzi, hogy egyrészt ugye a Nemzeti Sírkertbe temetik el, és a ravatala pedig a Magyar Tudományos Akadémia épületében volt. És ha megnézzük az ő pályáját, akkor nyugodtan azt tudom mondani rá, hogy kiváló gazdasági szakember, első osztályú pénzügyminiszter, és egy elhivatott és korrekt emberről beszélünk, aki mindig akkor került a Magyarország kormányának az élére, amikor éppen valamit meg kellett oldani, és az egyházpolitikai reformok, az aranykorona bevezetése, Kossuth Lajos újratemetése, Rákóczi újratemetése, meg az az erkölcsi kiállás, amit 17-ben tanúsított, mindenképp tiszteletet érdemlő férfi válhatja a magyar történelembe Vekerle Sándort. Arról nem beszélve, hogy ő tényleg a saját erejéből emelkedett, nem volt mögötte olyan család, ami segítette volna a pályáját. Úgyhogy kiváló fickó, és ha valaki többet akar róla tudni, Kárbin Ákos kollégámnak a könyvét javaslom, aki nemrég írt róla egy könyvet, talán tavaly jelent meg, komoly alapossággal, sok mindent meg lehet tudni Vekerléről.
Nagyon klassz.
Engem kifejezetten érdekel.
Abszolút.
Azt hiszem, hogy mindig egy alulértékelt figura szerintem, ahhoz képest, ami teljesítményt ő nyújtott, sokkal több utcának kellene lennie, és sokkal több dolognak őrizni az ő emléke.
Az a helyzet, ugye, hogy a magyar történelmi hagyomány az ilyen, tényleg ezt a kuruckodó attitűdöt szereti előtérbe helyezni, amikor valaki kardol a kezébe gyönyörű jelszavakat kiabál, és Vekerle meg nem ez a típus volt, ahogy mondani, hogy idézve a klasszikust, kinek mindig a száján nincs a szívén a haza, neki a szívén volt a haza, ezért aztán nem is volt annyira előtérbe, ugyanakkor azonban azt gondolom, hogy a magyar történelem egyik legkiválóbb miniszterelnökéről beszélünk, nem azért a háromszoros, mert az önmagában nem áraz be,
persze,
hanem a teljesítménye miatt.
Köszönjük szépen, Csaba.
Szuper, köszönjük szépen.
Szép napot neked.
Emlékezzünk Vekerlére, szervusztok.
Szia.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk Vekerle Sándorról. Az 175. születés évfordulója alkalmából.